Kedves hallgatom! A Zofóniás próféta könyvéhez fűzött bevezetőben elmondtam egy kis történetet Isten szeretetének illusztrálására. Az a történet arról az emberről szól, aki kislányát a sötét éjszakában elszakította az otthonától. Úgy tűnt, mintha emberrablás történt volna. Rémületes volt, amikor odament egy másik emberhez, aki kést mártott a kislány hasába. De amikor megismertük a történet részleteit, rájöttünk, hogy az emberrabló a kislány édesapja volt. Saját drága kislányát vitte vakbélműtétre, és éjszakának idején rohant vele a kórházba, és átadta a sebésznek, hogy megoperálja. Mindent gyöngéd szeretetből cselekedett. Mi is rájövünk, hogy a mi nagy orvosunk kezébe veszi az övéit, akiket szeret, és oda helyezi őket a műtőasztalra. Még az ítéletben is szeret az Isten. Amikor ítéli a megtéretlen világot, vagy megítéli az övéit, akkor is a szeretet Istene. Egyszer majd felgördül a függönye világ előtt, amelyben élünk. Véget ér az emberi történelem, és ítélet szakad az elveszett emberiségre. De Isten helyreállítja gyermekeit. És rájövünk, hogy amin átmentünk ezen a földön, az valósággal álruhába öltöztetett áldás volt a részünkre. Ez annak a fiúnak a története, aki egy otthonától távoli iskolába járt, és nagyon megnehezültek az órái. A leckékben akadályokkal találkozott, és nagy honvágya támadt. Ezt írta édesapjának: apu, nagyon nehéz itt. A feladatok igen súlyosak, és az internátus szabályai szigorúak. Honvágyam van, és haza akarok menni. Az édesapa szigorú és kérlelhetetlenül kemény levelet küldött fiának válaszul: ott maradsz és tovább tanulsz. Alkalmazkodj a feladathoz. Amikor a fiú megkapta a levelet, erre gondolt: nem hiszem, hogy édesapám szeret engem. Nem szerethet, mert különben nem akarná, hogy végig menjek ezen a tortúrán, amit engem ér. Nekünk is ezt mondja mennyei atyánk: ott maradsz lent az élet egyetemén, helyet készítek neked, és téged is fölkészítlek arra a helyre. Ennek tudatában forduljunk most Zofóniás könyvének utolsó szakaszához. Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát. Mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. Zofóniás könyve 3. részének 9. verse. Istennek ez a végső célja. Ezt nevezhetjük Isten teológiai célkitűzésének is. Ez benne van ebben az egész szakaszban, mert most már világosság derült ránk. Többé nem vagyunk az ítélet sötétjében. Többé nem vagyunk az Úr napján, amely éjszakával kezdődik. Eljött a nappal, fény derült az emberiségre. Akkor majd tisztává teszem a népek ajkát. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki beszélni fogja a héber nyelvet. Jól lehet, nagyon sokan erre gondolnak, amikor ezt a mondatot értelmezik. És azt sem mondhatjuk, hogy valamilyen más, talán ismeretlen nyelvet kapunk, amit mindenki beszélni fog. A tiszta ajak nem a mi nyelvünk valamelyik tájszólása. Sokan lenézik más területek tájszólását. Valamikor arra gondoltam, hogy a mi nyelvünket fogja beszélni mindenki a mennyben. De ez az ige egyáltalán nem ezt jelenti. A tiszta ajak azt jelenti, hogy megtisztul az emberek beszédének a tartalma és indítéka. Nem hallatszik többé káromkodás. Nem lesz durvaság és kegyetlenség a szóban. Nem lesz benne semmi visszataszító. A nyelvezet megtisztul. Egyszer volt egy szomszédunk, aki sok tekintetben igen jó szívű volt, de nem hitt Istenben. Nem csak aljas szavakat mondott, hanem a legcsúnyábban beszélt azok között, akiket valaha ismertem. Ha elveszítette a türelmét, akkor kegyetlenül ledorongolta az embereket, és az egész környéken hallani lehetett goromba kiabálását. Ez nagyon visszataszító volt úgyannyira, hogy egyesek föl akarták jelenteni. A mennyben senki sem tesz följelentést a másik ember ellen, mert ott tiszta nyelvezeten szólalunk meg. A menny tiszta lesz gondolatban, szóban és cselekedetben. Mindnyájan az Úr nevét hívják segítségül, és őt tisztelik egy akarattal. Nem lesz Isten elleni lázadás azon a napon. A menny valóban kellemes környezet lesz az örökös ottlakásra. Dicsőséges otthonunká válik, és ott jó szomszédokra számíthatunk. Etiópia folyamain túlról nekem hoznak áldozatot imádóim, szétszóródott népem. Zofóniás könyve 3. részének 10. verse. Ezt az igeverset többféleképpen fordítják, és mindenféle magyarázatot fűznek hozzá. Az egyik magyarázat szerint a frigyláda lent van Etiópiában, és majd felviszik Jeruzsálembe áldozatként abban az időben. Nem gondolom, hogy Zofóniás erre utal e gondolat közlésekor. Mások felhívják a figyelmet egy etiópiai vagy abesszíniai néptörzsre, a falasákra, akik neve a filiszteus gyökérszóból származik, és ennek jelentése az, hogy bevándorló. Állítják, hogy eredetüket visszavezethetik Izraelhez, és ők is izraeliták. Azzal érvelnek, hogy itt a könyörgőkre történik utalás. Sokan úgy vélik, hogy ez a vers a világ nemzeteik közti megtérőkre mutat, akik visszaviszik a szétszóródott izraelitákat a saját hazájukba, mint áldozatot az Úrnak. Álláspontom szerint ez a vers azt jelenti, hogy Etiópia belép az 1000 éves királyságba, amit fontos meglátnunk ebben az ígéretben. Az áldozat, amit bemutatnak, magának Krisztusnak az áldozata. Más szóval elfogadják a megváltást, és Krisztushoz járulnak. Azon a napon nem kell szégyenkezned tetteid miatt, melyekkel vétkeztél ellenem. Akkor eltávolítom körödből a gőgösen vigadozókat. Nem fogsz többé kevékedni szent hegyemen. Zofóniás könyve 3. részének 11. verse. Isten az övéiről beszél ezekben a mondatokban. Már láttuk, hogy Isten megítéli bennünk azt, hogy nem szégyenkezünk gonosz cselekedeteink és erkölcstelenségünk miatt, mint ahogy Izraelben is megítélte ezeket a bűnöket. Ott sem ismerték a bűn gyalázatát. Amikor gyermek voltam, akkor az emberek igyekeztek titokban vétkezni, de napjainkban a nyilvánosság előtt cselekszi gonoszságaikat. Isten népe azonban sohasem jut olyan állapotba, hogy megelégedetté válnék a bűnben. Ha valaki bűnben él és boldog a bűnben, akkor bizonyos lehet abban, hogy nem Isten gyermeke. A tékozló fiú sosem volt boldog a disznóolban, és mivel ő az apa fia volt, ezt kellett mondania. Hazamegyek az én atyámhoz. Ez bizonyította, hogy nem vált disznóvá. A disznók szeretik a disznóolat, de a fiú nem szereti. A fiú haza akar menni az édesapa házába, mert az apa természetét örökölte. Isten ezt itt nagyon világossá teszi. Azon a napon nem kell szégyenkezned tetteid miatt, melyekkel vétkeztél ellenem. Akkor eltávolítom körödből a gőgösen vigadozókat. Nem fogsz többé kevékedni szent hegyemen. Ez arról a napról beszél, amikor a szelídek öröklik a földet. A másik tömeg most birtokolja azt, és nem valami jól bánik vele. De meghagyom közöttetek maradékul a szegény és nincstelen népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. Zofóniás próféta könyve 3. részének 12. verse. Amikor a babilóniaiak fogságba vitték Júda népét, háromszor hurcolták rabszolgaságba az embereket, de sohasem vitték el az egész népet. A szegényeket, a betegeket, a nyomorultakat nem vitték Babilonba. El tudod képzelni, hogy miként éreztek a hátrahagyottak. Szörnyű volt az a tudat, hogy valakinek Babilonba kell mennie rabszolgának. De még rosszabb volt a visszamaradók helyzete. Itt Isten ezt mondja, törődni fogok a szegényekkel és a nyomorultakkal. Észreveheted, hogy az egész Szentírásban az Úr gyakran említi azt a tényt, hogy egy napon igazságos szolgáltat a szegényeknek, és helyes bánásmódot követel részükre. Egyedül az Úr Jézus Krisztusnak van segítő programja a szegényeknek. Ha szegény és nincstelen vagy, ő hozzá mehetsz segítségért. Ő tud rajtad segíteni, és ő az egyedüli, aki ezt megteheti. Izrael maradéka nem cselekszik hamisan, nem beszél hazugul, és nem lesz családnyelv szájában. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Legelésznek és heverésznek. Zofóniás könyve 3. részének 13. verse. Izrael maradéka nem cselekszik hamisan. Istennek mindig volt egy hűséges maradék népe, és az ezer éves királyságban ez a maradék igen nagyra növekszik. Nem beszél hazugul, és nem lesz családnyelv szájában. Valamikor hazugul beszéltek, és csalárság volt a szájukban, de eljön az a nap, amikor mindez véget ér. Még Isten népe is bűnbe keveredett. Beszennyezték a lábukat, talán a disznóólig jutottak, de nem maradtak a disznóólban. Olyan lesz, mint egy nyáj, amelyet nem háborgat senki. Ez mind arra a napra mutat, amikor Isten visszaviszi népét az országba, és átadja nekik a földet. Még nem mondhatjuk el, hogy ma ez történik, vagy hogy már be is következett abban az országban, ahogy a proféciák elhangzottak. Még nem vált valóra az, hogy nem háborgatja őket senki. Izrael még nem érte el ezt a helyzetet, hogy az országukban ne fenyegették volna őket. Most annak a napnak a leírásához érkeztünk, amikor a király felállítja országát ezen a földön. Újjong Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendezz! Vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Elveszi rólad az Úr az ítéletet! Eltávolítja ellenségedet! Veled van az Úr, Izrael királya! Nem kell többé veszedelemtől félned! Zofóniás könyve, 3. rész, 14. és 15. vers. Az Úr Jézus Krisztus eljön erre a földre, a gonoszt megszünteti, és tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Ézsaiás könyve, 11. rész, 9. vers. Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet. Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Zofóniás könyve 3. rész 16. vers. Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet. Ne félj! Jeruzsálemnek van oka a félelemre ebben a korban, de akkor már semmitől sem kell rettegnie. Sion, ne csüggedj el! Más szóval, szolgálj az Úrnak! A 17. vers csodálatos kinyilatkoztatást tartalmaz. Veled van Istened, az Úr. Ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével. Újjongva örül neked. Zofóniás könyve 3. részének 17. verse. Istennek célja van veled. Végig vezet az ítélet éjszakáján azért, hogy az új nap világosságába emeljen. Mindezt azért teszi, hogy eljöjjön az a nap, amikor boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Isten szeret mindnyájunkat. Nem ismerem a helyzetedet, de azt nagyon komolyan kétségbe vonom, hogy ma Isten újjongva örülhet nekem. Inkább ezt mondhatja rólam. Még nem vagy tökéletes. Annyira éretlennek látszol. Tele vagy hibával. Hajlamos vagy az elkeseredésre, az eltérésre bármelyik pillanatban. Isten még nem örülhet nekünk. De eljön az a nap, amikor olyanok leszünk, mint ő, és hozzá hasonlókká válunk. Akkor odaültet minket a vacsoráló asztal mellé. Magához emel minket. Milyen csodálatos kép tárul elénk ebben az ígéretben. Összegyűjtöm azokat, akik szomorkodnak, mert nem ünnepelhetnek, bár közületek valók, és gyalázatot kell elszenvedniük. Elbánok majd elnyomóiddal abban az időben. A sántákat megsegítem, és a szétszóródottakat összegyűjtöm. Dicsővé és hírnevessé teszem őket az egész földön, ahol gyalázták őket. Abban az időben, amikor összegyűjtelek, haza is hozlak benneteket. Bizony, hírnevessé és dicsővé teszlek benneteket a föld minden népe között. Meglátjátok majd, hogy jóra fordítom sorsotokat, mondja az Úr. Zofóniás könyve 3. részének 18., 19. és 20. verse. Ó, a világosság napja virrad ránk, az dicsőséges lesz Izrael népe fölött, és dicsőséges lesz az egyház fölött is. Isten átvisz minket a kemencén, és próbákat bocsát ránk, de nem gondolom, hogy a mennyországban a dicsőséget az aranyutcák, a gyöngykapuk, vagy az a tény okozza, hogy Isten letöröl a szemünkről minden könnyet. Az lesz a menny dicsősége, hogy hálát adunk majd atyánknak minden próbáért és minden teherért, amit ránk bocsátott idelent ez életben. Egy csodálatos verssel zárom a magyarázatot. Szabad fordításban ez a vers így hangzik. A mélyből és sötétségből, a szemétből és porból, a tüzes kemencéből kerül ki a színarany. Atomokra zúzzák és szívtelenül bánnak vele. Megolvasztják, kalapáccsal verik. Ezt a kegyetlen próbát hogyan bírja ki a szegény arany? Ha ez az élet dicsősége, akkor jobb lenne lent a szemétben és a porzban, vagy az érszkatlanban maradni, mint aranyjá válni, a prés és a henger alatt, a pénzverő szorításában lassan kialakul a makulátlan kép. Mély öröm ragyogóvá válni, kikerülni a szemétből és porból, és dicsőséges képmást hordozni. Mély csodálatos az aranyérem sorsa. Eddig tart a vers. Egy napon, amikor megváltónk jelenlétébe kerülünk, hálát adunk neki minden teherért, próbáért, szívfájdalomért. Megköszönjük neki, hogy bölcs édesatyaként bánt velünk, mint gyermekeivel, és hálát adunk neki szeretetének árnyékos oldaláért is. Ahogy Zofóniásnál olvastuk, okunk van az örvendezésre. Újjong, Sion leánya, kiálts örömödben, Izrael, örvendezz, pigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya, elveszi rólad az Úr az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr, Izrael királya. Nem kell többé veszedelemtől félned. Veled van Istened az Úr. Ő erős és megsegít. Boldogan örül neked. Megújít szeretetével. Újjongva örül neked. Imádkozzunk. Uram, ismét véget ért egy szentírási könyv magyarázata. Köszönöm, hogy annyira elevenné és maivá tetted igédet, mintha nekem küldted volna. Segíts, hogy engedelmesen életemre alkalmazzam, és hűséges gyermeked legyek. Ámen.